Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 133. Zsoltárt énekeljük. A 133. Zsoltár így kezdődik, ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 714. dicséretünket. A 714. dicséretünket mind a 4 versével. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, a János apostol első levele, második részének 7-től a 11-ig terjedő verseiből. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. János első levele második részének 7. és következő verseiből így szól a mi Urunk igéje. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, hálát adunk neked, hogy összegyűjtöttél bennünket erre az Isten tiszteletre, ahol hangzik az ige, halljuk a te hozzánk szóló drága igédet, szavadat, oda jöhetünk imádságban hozzád, énekelhetjük az énekeket, és részesedhetünk a kegyelem asztalának, az úrvacsorának áldásában is. Köszönjük az esőt, amit adtál, olyan régen imádkoztunk már ezért, de ugyanígy van szükségünk a lelki áldásra is, arra a mennyei esőre, amivel a lelkünket megöntözöd. Amikor a te igéd szól és figyelmeztet, akkor hadd legyünk mi is arra készen, hogy meghallgassuk, szívünkbe zárjuk a te igédet, és ahhoz is igazítsuk az életünket. Azt kértük az előbb az énekben, hogy ne szóljon igéd hiába. Lelked által végezz el bennünk azt a munkát, amit emberi szó nem képes elvégezni, de te át tudod formálni a gondolkodásunkat, az indulatainkat, az egész életünket. Kérünk, hogy most, amikor véget ér a nyár, és kezdődik az ősz, egy új iskolai év, és sokak számára a munka is most indul újra egy szabadság után, hadd tudjunk még megpihenni a te lábaidnál, és a te igéddel feltöltekezni, új erőt meríteni arra, ami előttünk áll. Jöjj és lelked által szólj hozzánk, add, hogy úgy hallgassuk az igét, mint amikor jó földbe esik a mag, hogy megteremjük a megtérés gyümölcsét. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 716. dicséretünk 3. versét. A 716. dicséret 3. verse így kezdődik: Jézus, téged kereslek, erőt, áldást kérve.
igéje.
Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, közelebbről a János első levele, második részének 10. és 11. versében. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Kedves testvérek, néhány hét óta a János első levelét vesszük sorba. A mai igénkben János apostol ellentétpárokat használ, régi és új parancsolatról beszél, sötétségről és világosságról, gyűlöletről és szeretetről. És ezeket a végletes képeket mi jól értjük, jól magunk elé tudjuk képzelni, és nekünk magunknak is szükségünk van arra, hogy ilyen fehéren és feketén lássuk a valóságot, olyan tisztán lássuk magunkat is, ahogy Isten lát minket. Mert Jézus sem mosta el a határokat, hanem így tanított minket, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van. Mi pedig szeretjük magunkat valahol középen elhelyezni. Tudjuk, hogy nem vagyunk jók, de olyan rossznak sem érezzük magunkat. Úgy gondoljuk, hogy ha bár nem vagyunk tökéletes keresztjének, azért hitetlenek sem vagyunk, és igyekszünk a jó látszatát megőrizni egymás előtt. De vajon Isten is így lát engem? Fontos kérdés, hogy Isten hogyan látja a helyzetemet, az életemet. Nem mindegy, hogy amikor ítéletre kell majd mennem, akkor Jézus a jobb keze vagy a bal keze felől fog állítani engem. Mert olyan nincs, hogy félig itt, félig ott, valahol középen. Az egyik oldal az üdvösségre, az örök életre megy, a másik oldal az ítéletre, a kárhozatra. És több oldal, több lehetőség nincs. Nekünk meg kell találnunk, hogy melyik oldalra állunk, hogy el ne tévesszük a célunkat. Most azt nézzük meg Isten igéjének útmutatása nyomán, hogy bennünk mi van, hogy mi a világosságban járunk, vagy a sötétségben. Derüljön ki, hogy az egymáshoz való viszonyulásunk szeretet vagy gyűlölet. Mert ha meglátjuk, hogy a szeretet helyett a gyűlölet és a szeretetlenség bűne van bennünk, akkor azt meg kell bánnunk, akkor arra bocsánatot kell kérnünk. Viszont van rá bocsánat, és ezt hirdeti a megterített úrasztala, Jézus megtöretett teste, kiontott vére. Azt mondja a mostani igénk, aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkozható. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Mit mondjunk erre? Hát legszívesebben azt mondanánk, hogy de jó, hogy ez nem vonatkozik rám. Mert olyan csak-csak előfordul, hogy valakivel nem értek egyet, meg olyan is, hogy neheztelek valakire, de nálam gyűlöletről szó sincs, pláne nem gyűlölöm a testvéremet, keresztényként el sem juthatok idáig. Kedves testvérek, ha ez ilyen egyszerűen működne, akkor Jánosnak le sem kellett volna írnia ezeket a sorokat. De leírta, és nem azért, mert el akarta ítélni azokat, akik másképpen látnak, mint ő, hanem féltő szeretettel ír azoknak, akiknek a sötétség megvakította a szemüket, és nem látják, hogy hová mennek. Nehogy a levél olvasói közül bárki is eltévedjen, bárki is a vesztébe rohanjon. Nehogy bárki, aki ma hallja az igét, ne tudja, hogy merre tart az élete. És én most szeretnék röviden szólni arról a két érzésről, arról a két viselkedésről, arról a két indulatról, amiről János apostol ír, a gyűlöletről és a szeretetről. Először azt nézzük meg, hogy mi a gyűlölet. Mit nevez a Biblia gyűlöletnek? Amikor a magyar nyelvünkben ezt a szót halljuk, akkor arra az összegyűlt, felgyüremlett ellenszemre gondolunk, amely gonosz érzésként, indulatként ott fortyog a szívünk mélyén, valaki ellen vagy valami ellen irányul, és akár tetlegességé is fajulhat. A Biblia első lapjain olvasunk Kainról, akinek az irigységéből gyűlölet lett, és ezért rátámadta testvérére, és megölte őt. Szörnyű dolog, hogy ma is vannak gyilkosságok, és hogy ezt látjuk nap mint nap a filmekben, ami ennél is rosszabb, hogy élő valóság ez, hogy a szomszéd országban háború dúl, ahol bizony nem drága egy-egy ember élete. De vajon nem voltunk-e mi is úgy, hogy azt kívántuk valakiről, hogy bárcsak ne lenne, ne létezne, ne élne. Ne szólna be mindig, amikor valamilyen nem tetszését kifejezi. Ne akadályozna abban, amit én tenni szeretnék. Bárcsak ne jönne el ő arra a bibliaórára, ahol olyan békésen együtt vagyunk, mert a zavar a jelenléte, vagy zavar bármilyen tulajdonsága. Sajnos még a gyermekekben is előjön, hogy ha nem lenne a testvérem, akkor többet lehetne velem anya vagy apa, akkor én több sütit kapnék, vagy bármi olyanban, amiben én most a hátrányt érzem, jobb lenne, ha nem is lenne testvérem. És lássuk be, hogy ez is gyűlölet, és még ha nem is olyan erős bennünk ez, hogy azon nyomban felkapnánk egy konyhakést, és beleszúrnánk az életőbe, Jézus, amikor a bennünk levő indulatról beszél, azt mondja, hogy a harag, a másik ember iránti gyűlölet, az ugyanolyan ítéletet érdemel, mint ha valaki öl és gyilkol. A gyűlöletnek vannak kifinomultabb formái is. És érdemes tudnunk, hogy az a szó a Bibliában, amit gyűlöletnek fordítunk, nem csak azt a bennünk fortyogó indulatot jelenti, amellyel képesek lennénk akár megfojtani valakit egy kanál vízben, hanem ez a szó azt is jelenti, amikor valakit nem tudok elfogadni, amikor hátat fordítok neki. Olyan személyválogatást jelent ez a szó, amikor valakit kevésbé szeretek, mint egy másik embert. Jelenti a hátrányos megkülönböztetést, amikor éreztetem valakivel, hogy nekem ő nem szimpatikus, ezért őt inkább háttérbe helyezem. Nincs mindezekre közös szavunk, kifejezésünk, de értjük jól, hogy a gyűlöletnek vannak finom hangolt változatai is. És az a baj, hogy akikre így tekintünk, azoknak nem csupán a hibáit, a bűneit látjuk rossznak, hanem őket, magukat is elítéljük. és legtöbbször ellenfélnek, ellenségnek látjuk őket, és eszünkbe sem jut, hogy imádkozzunk értük, vagy bármiben segítsünk rajtuk. Nem a megmentésükért fáradozunk, hanem szabadulni akarunk tőlük. És ilyenkor a bűn sötétsége eltakarja, megvakítja a szemünket, és nem látunk jól. Magunkat tökéletesnek látjuk, őket nem. Pedig nem így van. Ezért is mondja Jézus, hogy mielőtt a testvérem szeméből ki akarom venni a szálkát, előbb vegyem ki a magaméból a gerendát, és akkor fogok elég jól látni ahhoz, hogy a másik ember szeméből kioperáljam azt a bizonyos szálkát. Csendesedjünk el, és kérjük Istent, hogy vizsgálja meg a szívünket és a gondolatainkat, ahogy a Zsoltáros is kéri, vizsgálj meg Istenem, és ismerd meg szívemet. Tégy próbára, és ismerd meg utaimat, lásd vajon nem járok-e a gonoszok útján. Ha most Isten eszembe juttatott valakit, akit én nem tudok elfogadni, nem tudok szívből szeretni, akkor valljam meg csendes imádságban az Úrnak. Ha ellenszembes az anyósom, a szomszédom, a munkahelyi főnököm, vagy akár azzá válhat a legközelebbi családtagom is. Lehet, hogy ezt az érzést nem gyűlöletnek nevezem, csak neheztelésnek, vagy kisebb nézeteltérésnek. Isten szemében akkor is bűn, és ez a bűn lelkileg vakká tesz, elhomályosítja a tiszta lelkilátásomat. De Jézus ettől is meg tud tisztítani, és ha kész vagyok rá, akkor szeretetet tud ébreszteni bennem az illető iránt. Ezért ma így menjünk ki úrvacsorázni, hogy a bűnünket odavisszük Jézus keresztje alá, és azzal a hittel vegyük az úrvacsorát, hogy Jézus vére eltörölte ezt a bűnünket is. Mert pont akkor vesszük méltó módon az úrvacsorát, ha érezzük a mi méltatlanságunkat, méltatlan voltunkat, ha látjuk bűneinket. Nem az a méltatlan, aki annyira bűnös, hogy ezért nem mer kimenni úrvacsorázni, hanem aki látja a bűnét, és az lesz méltó arra, hogy magához vegye a kegyelmet, a szabadítást, a bűnbocsánatot. Másodszor nem csak azt kell látnunk, hogy mi a gyűlölet, hanem ismernünk kell a másik oldalt is, a szeretetet, a felebaráti szeretetet, a testvéri szeretetet, sőt, mi több, ezt gyakorolnunk is kell. Az ószövetségi törvények parancsba adják a felebaráti szeretetet. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Ezt a parancsot az akkori emberek túl erősnek érezték, ezért szívesen leszűkítették a felebarát szót azokra, akik az ő honfitársaik, zsidó honfitársaik voltak. Úgy gondolták, hogy csak az Isten választott népének a tagjaira vonatkozik, hogy őket így kell szeretniük. És ebben akarta igazolni magát egy írástudó, amikor megkérdezte Jézustól, hogy de ki az én felebarátom? Jézus pedig válaszképpen elmondta az irgalmas samaritánus példázatát, ismerjük jól. És akkor visszakérdezett Jézus, a három közül melyik volt a felebarátja? És a válasz kézenfekvő volt, az, aki könyörült rajta, az, aki irgalmas volt hozzá. És Jézus azt mondta erre, hogy menj el, és te is aképpen cselekedj. Gyakorold ezt az irgalmas szeretetet. Vagyis nem számít, hogy kicsoda az illető, melyik néptagja, szimpatikus nekem vagy sem, ugyanúgy kell szeretnem, mint önmagamat. És János apostol itt nem a fele barát, hanem a testvér szeretetéről beszél, de nem ettől új a parancs, hogy kikre vonatkozik, hanem a hogyanja miatt. Jézus tette újszerűvé, amikor ezt mondta a tanítványainak, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A régi parancsban az volt, hogy úgy szeressük egymást, ahogy magunkat szeretjük. Már ezzel is magasra tette Isten a mércét, de Jézus még emelt rajta, mert azt mondta, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő, Jézus szeretett minket. Ehhez pedig meg kell ismernünk Jézus szeretetét, majd pedig az ő segítségével hozzá kell igazítanunk a szívünk indulatát, és ebből adódóan akár a vér szerinti, akár a lelki testvéreinkhez való viszonyulásunkat is meg kell újítanunk. Jézus szeretete, ahogy az előbbi példából hallottuk, irgalmas szeretet. Arra tanít, hogy ne menjek el a bajban lévő testvérem mellett, hanem álljak meg, hajoljak le hozzá, segítsek neki. Jézus megállt a betegek mellett, megállt a gyászolók mellett, a félelemben élők mellett. És nekünk ez mennyire megy? Gyülekezetünkben többen is vannak, akik szeretőket hosszabb ideje otthon ápolják, támogatják. Gyakorolják az irgalmas szeretetet. Elmondták, hogy nehéz, de az Úrhoz fordulnak naponként erőért. Természetesen tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az otthoni ápolás nem lehetséges, most nem is erről beszélek, hanem irgalmas szeretet az, ha mi is a családunkban levő idős, vagy valami miatt másra szoruló testvérünkre, családtagunkra odafigyelünk, időt szánunk rá, és segítünk neki. Örülnek a kisgyermekes szülők, ha nagyszülők tudnak segíteni, de amikor megfordul a helyzet, vajon ugyanolyan szívesen segítünk-e, ahogy fogadtuk az ő segítségüket. És az is lehet, hogy lelki testvéreink felé kell irgalmas szeretettel fordulnunk, ahogy a samaritánus példázatában olvastuk. Azután a Jézus szeretete önzetlen szeretet. Ő nem csak azokat szerette, akiktől viszonzást várhatott, hanem azokat is, akiktől semmi jót nem kapott. És erre is tanította Jézus az övéit. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Jézus tehát az önzetlen szeretetre adott példát, amikor nem én vagyok a középpontban, hanem úgy tudok a másikra is odafigyelni, feléje forduló önzetlen szeretettel. Azután a Jézus szeretete önfeláldozó szeretet. Ezt így mondta Jézus, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Nekünk sokszor még az is nehéz, hogy a magunk kedvteléséről lemondjunk, nemhogy egész önmagunkat áldozzuk oda egymásért. Mai kifejezéssel azt mondjuk, hogy szükségem van én időre, amikor csak magammal foglalkozom, amikor kikapcsolódom, amikor felüdülök. És akkor én most hagyjam ott az izgalmas tévés sorozatot vagy játékot, ne menjek horgászni, ne nézem meg a futballmeccset, rakjam le a rejtvényújságot, mert valaki felé ki kellene fejeznem a szeretetemet. Valaki talán várja, hogy felhívjam telefonon, vagy elmenjek hozzá meglátogatni. Én ezért hagyjak abban minden mást. Igen, az igazi szeretet kész áldozatot hozni a másikért, akár önfeláldozó módon is. Ha felebarátomat úgy szeretem, mint önmagamat, vagy pláne úgy szeretném szeretni, ahogy Jézus, akkor a szeretet hogyanja is fontos lesz számomra. Hogyan fogom tudni megvalósítani, kifejezni ezt a szeretetet. Sokan ismerik Gary Chapman könyveit, aki 5 szeretetnyelvet nevez meg írásaiban, az elismerő szavakat, a minőségi időt, az ajándékozást, a szívességeket és a testi érintést. És a szerelemben, a házasságban, a különféle családi és baráti kapcsolatban szükséges, hogy felismerjük, mire van a társamnak szüksége, és ne azt adjam, amit én éppen jónak gondolok, hanem ami tényleg segítséget jelent. Ha neki arra van szüksége, hogy átöleljem és hogy bátorítsam a bizonytalanságában, akkor ne csak beköszönjek az ablakon, hogy szia, ugye jól vagy, elmentem, hanem tegyem meg azt, amire neki szüksége van. Lehet, hogy a gyermekemnek több minőségi időre van szüksége, nem pedig tárgyi ajándékokra, amiket azért vettem meg neki, hogy a lelkiismeretemet megnyugtassam. És sorolhatnánk a példákat, hogy mi mindent gondolunk mi szeretetnek, valójában pedig elmegyünk egymás mellett. És mindezekre nem egy könyv tud igazán megtanítani minket, hanem maga az Úr ad szívünkbe olyan világosságot, hogy egymást szívből tudjuk szeretni. Aki Jézussal jár, az a világosságban jár, és szereti a testvérét, ahogy Jézus is szeret minden embert. Aki pedig gyűlöli, kirekeszti, háttérbe szorítja, lenézi a testvérét, abban nincs meg az Isten szeretete, hanem a bűn sötétségében él. Mert a bűn sötétben tévelyeg és bajba dönt vakon, de Krisztus kézen fog s vezet világos utakon, ahogy énekelni is fogjuk az Isten tisztelet végén. Hogy is szólt az ige? Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Lássuk hát bűnnek a bennünk lévő legkisebb ellenszembe gyűlöletet is, ami miatt elfordulunk azoktól, akik szeretetre éheznek. És kérjük bűnünkre Jézus vérének megtisztító erejét. És lakjék Jézus hitáltal a szívünkben, hogy az ő segítségével tudjuk gyakorolni minden nap a testvéri szeretetet. Hiszen ha ő velünk, bennünk van, akkor az ő világossága ragyog rajtunk keresztül is. Jó lenne, ha láthatná rajtunk mindenki, hogy valóban Jézus tanítványai vagyunk, mert szeretjük egymást. Így legyen. Amen. A válaszképpen az elhangzott igére énekeljük az 548. dicséret 3. versét. Az 548. dicséret 3. verse így kezdődik: Ó szeretet, árazd ránk meleged. helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, azért a világosságért, amely a te igédből sugárzik felénk, rávilágít mindarra, ami bennünk van, azért, hogy a bűneinkből megtisztuljunk, hogy a te szereteted töltse be a szívünket egészen. Köszönjük, Istenünk, hogy te úgy szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Add, hogy mi is a te szeretetedre úgy tudjunk szeretettel válaszolni, hogy téged is teljes szívből, teljes lélekből, teljes elméből, minden erőnkből tudjunk szeretni, és fele barátainkat, testvéreinket, úgy, mint önmagunkat, sőt, úgy, ahogy Jézus Krisztus szeret bennünket. Amikor megítél a te igéd minket, akkor megvalljuk előtted, hogy a szeretetlenségünkkel is sokszor vétkeztünk ellened. De kérjük a te bocsánatodat, és újíts meg bennünket, hogy egészen oda tudjuk szentelni magunkat neked. Imádkozunk a betegekért, imádkozunk a szenvedőkért, akik testi gyengeség, betegség, nyomorúság, szenvedés között hívják segítségül a te nevedet. Akire még feladat, küldetés, szolgálat vár itt az életben. Gyógyíts meg, Urunk, hogy újra hálát adva az egészségükért, gyógyulásukért beállhassanak a te munkádba és szolgálatodba. Akik pedig elérkeztek oda, hogy lejár a földi életutuk ideje, hadd tudjanak felkészülni arra, amikor oda kell állniuk a te színed elé. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorkodókért. Különösképpen is most azért a családért imádkozunk, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük koporsója mellett. Urunk, te tudod azt az űrt betölteni, amit szerettük elvesztése jelent. És add a szívükbe a feltámadás és örök élet reménységét. Vigasztald meg szomorú szívüket és lelküket. Hiszen azt ígérted igédben, közel vagy a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíted. Imádkozunk most azokért, akik elkezdik az iskolát, a tanévet, bár erről részletesebb szó lesz a következő vasárnap, de addig is imádkozunk a tanárokért, a pedagógusokért, óvónőkért, hogy adj nekik erőt a nyári megpihenés után, hogy úgy tudják folytatni a munkájukat, hogy a te áldásod legyen a következő tanéven is. És mindazt, ami most a szívünkben van, Urunk, hadd mondjuk el előtted a következő csendes percben. Vedd kedvesen szívünk hálaadását, bűnbánatát, kéréseit, és hallgass meg a mi csendben elmondott imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy amint láthatjuk, hogy megterítettük az úrasztalát, hálásak vagyunk Istennek azért is, hogy kenyeret adott az asztalunkra, és az új kenyérért való hálaadás alkalma is ez, de a mi bűneinket odavéhetjük hittel Jézus Krisztus keresztjéhez, és az ő megtöretett testének, kiontatott vérének a jegyeit magunkhoz véve részesülhetünk az ő bűnbocsátó szeretetében. Így hívogatunk mindenkit szeretettel az úrasztalához, aki lélekben felkészült rá. Az istentisztelet után a gyermekistentiszteleten szolgálóknak lesz megbeszélésük a gyülekezeti teremben. Kedden 9 órakor tartunk gyülekezeti bibliaórát. Csütörtök este indul a következő évad a kórus próbáknál. Szeretettel hívogatunk az énekkarba olyanokat is, akik eddig még nem próbálták ki, hogy együtt énekben is dicsőíteni a mi Urunkat, hogy akik úgy érzik, hogy ebben szívesen részt vennének, szeretettel hívogatjuk. Csütörtök este 7 órakor tartjuk a kórus próbát, utána 8:30-tól imaközösségben vagyunk együtt. Pénteken este 6 órakor és 8 órakor van ifjúsági bibliaóra, és péntekhez egy hétre, szeptember 12-én várjuk az elmúlt 5 évben konfirmált fiatalokat is, hogy ők is csatlakozhassanak az ifjúsági alkalmainkhoz. Most péntek este 7 órakor lesz a női kör alkalma, erre pedig szeretettel várunk minden nőtestvérünket, hogy együtt legyenek az ige körül. Vasárnaponként 9 óra 20-tól tartunk imaközösséget, 10 órakor istentiszteletet, és működik a baba-mama szoba is, hogy akik kisgyermekkel érkeznek, azok is ott tudjanak lenni valamiképpen az istentiszteleten. A gyülekezeti házban van lehetőség, hogy a képet és a hangot hallgassák, és a gyermekek se zavarják közben a templomi istentiszteletet. Jövő vasárnap tanévkezdő családi istentisztelet lesz, és ahogy az előző évben, években is ezt gyakoroltuk, az istentisztelet után szeretett vendégségre várjuk a testvéreket a gyülekezeti házba, vagy jó idő esetén az udvarra. Az a gyakorlat alakult ki, hogy két család gondoskodik ennek a megszervezéséről. Egy jelentkező van már a jövő vasárnapra, és várjuk még egy másik család jelentkezését. Jövő vasárnapra hívjuk a most 7. osztályt kezdő fiatalokat, akik szeretnének majd konfirmálni, és az istentisztelet után jövő vasárnap tartunk egy megbeszélést velük, mikor, hogyan valósul meg a konfirmációi előkészítés. És azok is jöhetnek, akiknek valamilyen ok miatt elmaradt a keresztelésük, azok is jelentkezhetnek a konfirmációi előkészítésre. Hirdetem már most, hogy 2 hét múlva gyülekezeti csendes napot tartunk, amelyik olyan, hogy a délelőtti istentisztelet után is folytatódik, egészen délután 3-ig, hívő élethelyzetek címmel Vég Tamás nyugdíjas lelkipásztor szolgálatával. Erre az alkalomra jelentkezni kell, hogy az ebéd létszámát láthassuk. Aki interneten nem tud jelentkezni, a honlapunk segítségével, az szóljon személyesen, és akkor ő is így jelentkezni tud. Hirdetem, hogy van néhány olyan könyv a gyülekezeti házban, amit érdemes megnézni, hogy ha nincs meg nekünk, és szívesen elolvasnánk, akkor magunkkal vihetjük, akár úgy, hogy megtartjuk magunknak, akár úgy, hogy amit elolvastunk, visszahozzuk, hogy más is olvashassa. Éljünk ennek a lehetőségével. Kitettünk egy plakátot is az úgynevezett rádai napokról. Szeptember végén, október elején olyan rendezvényeket rendez a mi egyházunk, amelyre nem csak lelkészek, hanem gyülekezeti tagok is jelentkezhetnek. Különös tekintettel most az október 4-én lévő gyülekezeti napra. Szeretettel bátorítjuk a testvéreket erre, majd küldünk erről is egy értesítő levelet. Keresztény részvétel hirdetem, hogy eltemettük a vigasztalás evangéliumának hirdetésével. Fekete Gyuláné, Barkaszi Mária, 92 évet élt asszonytestvérünket. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló család életére. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most istentiszteletünk e részének zárásaképpen a 821. énekünket énekeljük. A 821. dicséret így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Thank you.